A szigeten még egyetlen látogatót sem fogadtak ilyen vegyes érzelmekkel. Mindenki, aki nem volt kint a vizen, a medence körül gyűlt össze, amikor a teherszállító helikopter déli irányból a tasmániai bálnakutató állomásról feléjük közeledett. Magasan a medence fölött lebegett, a motorok által keletkezett légáramlat különös, változó hullámmintákat borzolt a vízfelszínre. Aztán a megnyílt fedélzeti nyíláson át egy hatalmas kötélhám ereszkedett alá lassan. Amikor elérte a medencét, nagy csobbanás hallatszott. A felkavart vízfelületen milliónyi vízcsepp záporozott szanaszét, és a hám üres lett. Nem úgy a medence. Gyors felfedező útra indulva ott siklott a legnagyobb és legfélelmetesebb teremtmény, melyet a Delfin-szigeten valaha is láttak. Első találkozása a kardszárnyú delfinnel, más névvel a gyilkos bálnával, Johnnynak mégis egy kis csalódást okozott. Kisebb volt, mint amilyennek elképzelte, bár sokkal nagyobb a delfineknél. Mike-nak is elmondta csalódását, amikor a helikopter már elment, és újra megérthették egymás szavát. Ez nőstény, mondta Mike. A nőstények fele akkorák, mint a hímek, ami azt jelenti, hogy sokkal egyszerűbb fogságban tartani őket. Mindössze 50 kiló halat eszik naponta. Ösztönös viszolygása ellenére Johnnynak el kellett ismernie, hogy egészen jól fest ez a példány. Tarka színei, fehér has, fekete hát, mindkét szeme mögött egy-egy hatalmas fehér folt, nagyon is feltűnő külcsőt kölcsönöztek neki. E foltjai miatt aztán hamarosan ráragadt a Hóka név. Miután szemlét tartott a medencében, ismerkezni kezdett a környezetével. Súlyos fejét kiemelte a vízből, kíváncsi, okos szemével végignézett a tömegen, és lustán eltátotta a száját. Ék alakú, borzalmas fogainak láttán elismerő morajlás futott végig a tömegen. Talán Hóka tudta, milyen hatással van nézőire, mivel újra ásított, az előbbinél is nagyobbat, mint egy alaposan szemlére kínálva félelmetes fogsorát. A delfinek apró, tűhegyes fogaikat csupán arra használták, hogy megragadják a halat, mielőtt egyben lenyelik, de ezek a fogak pontosan azt a célt szolgálták, mint a cápáké. Képesek ketté harapni egy fókát vagy delfint, vagy akár egy embert is. Most, hogy a sziget kapott egy karszárnyú delfint, mindenki látni akarta, mit kezd majd vele a professzor. Az első három napon magára hagyta, hogy megbarátkozzék új környezetével, és kiheverje az utazás izgalmait. Hóka már néhány hónapja fogságban élt, hozzászokott az emberekhez, így rövid idő alatt megnyugodott és elfogadta a táplálékot, élő és döglött halat egyaránt. Etetésére Mike családja vállalkozott, általában édesapja, Jó Naruo, vagy Stephen bácsikája, a repülőhal kapitánya. Tulajdonképpen csak a plusz pénz miatt vállalták el a munkát, de hamarosan igen megkedvelték megbízatásukat. Hóka értelmes volt, ahogy ezt mindenki el is várta, ráadásul jó természete volt, ami alig ha illik egy karcárnyúhoz. Mike különösen a szívébe zárta. Hóka láthatóan örült, ha medencéhez közeledett, és csalódott, ha Mike elment anélkül, hogy adott volna neki valamit. Amikor teljesen biztos volt abban, hogy Hóka megnyugodott és visszanyerte egészséges életkedvét, a professzor megkezdte első kísérleteit. A víz alatti hidrofon lejátszott néhányat a delfinek egyszerűbb mondataiból, és figyelte a karcárnyú viselkedését. Első reakciói meglehetősen hevesek voltak. Vagy száguldásba kezdett a medence minden irányába, a hangok eredetét kutatva. Semmi kétség, a delfin hangokat az élelemmel azonosította, és azt hitte, felszolgálták az ebédet. Csupán néhány percre volt szüksége, hogy rájöjjön. Becsapták. Egyetlen delfin sincs a medencébe. Ezután figyelmesen hallgatta a hangokat, de már nem vette üldözőbe őket. Kazan professzor azon reménye, hogy a delfinek beszélgetésére majd a saját nyelvén válaszol, nem teljesült be. Hóka makacsú néma maradt. Mindamellett sikerült valami eredményt elérnie a cetfélék hangjait rögzítő magnótekercsek felhasználásával. Oszkár csalhatatlan komputer memóriájának segítségével átvizsgálta a delfin szavakról készült hatalmas anyagot. Sokat talált. Például a különböző halak neveit majdnem egyformán mondták a kardszárnyúak és a közönséges delfinek. Lehetséges, hogy mindkét nyelv, akár az angol és a német, vagy a francia és az olasz, valahol közös eredetű. Kazan professzor reménykedett ebben, mert ez nagy mértékben leegyszerűsíteni a munkáját. A professzornak nem okozott túl nagy csalódást, hogy Hóka nem volt hajlandó együttműködni, mivel más tervei voltak vele, és ezeket az állat hajlandóságától függetlenül is véghez vihette. Hóka két heti ott tartózkodása után egy csoport egészségügyi technikus érkezett a szigetre Indiából, és elektronikus berendezéseket szereltek fel a medence szélén. Amikor elkészültek, leeresztették a medence vizét, és a felháborodott hóka tehetetlenül megfeneklett a sekély vízben. A következő művelethez 10 férfi kellett. Néhány szívós kötél és egy nagyon erős fakeret, amely arra szolgált, hogy az állat fejét mozdulatlan helyzetben tartsa. A szerencsétlen egyáltalán nem örült ennek, akárcsak Mike, akinek segítkezni kellett az akcióba. Egy fecskendővel locsolt a hókát, nehogy a napon kiszáradjon a bőre. Senki sem akar bántani, öreg lány, nyugtatgatta. Egy perc az egész, aztán újra lubickolhatsz kedvedre. Ekkor Mike rémületére az egyik technikus valami fura dologgal a kezében közeledett hóka felé. Az a valami olyan volt, mint egy injekciós tűbe oltott elektromos fúrógép. Nagyon óvatosan kiválasztott egy helyet a bálna fejének hátsó részén, ráhelyezte a szerkezetet és megnyomott egy gombot. Halk zümmögés hallatszott, és a tű az állat agyába mélyedt, könnyedén keresztül hatolva a vastag koponyacsonton, akár a kés a vajban. Mike-ot sokkal jobban megviselte ez a művelet, mint hókát, aki úgy tűnt alig vesz tudomást a tűszúrásról. Ez persze senkit sem lepett meg, aki jártas az élettanban, de Mike, mint a legtöbb ember, nem ismerte azt a furcsa tényt, hogy az agy nem érez. Megvághatják, vagy megszúrhatják, anélkül, hogy tulajdonosának kellemetlenséget okoznának. Összesen 10 szonda mélyet hóka agyába. Drótokat kapcsoltak hozzá, és egy lapos áramvonalas dobozba vezették, amelyet az állat fejére erősítettek. Az egész művelet még egy óráig sem tartott. Amikor elkészültek, újra teleengedték a medencét, és a kardszárnyú fújva prüszkölve lustán ide-oda kezdett úszni. Szemmel láthatóan semmi baja sem esett ettől az élménytől, de Mike egy megbántott ember szomorúságát vélte felfedezni a szemében, akit hű barátja cserben hagyott. Másnap megérkezett dr. Saha New Delhi-ből. Az intézet tanácsadó bizottságának tagja és Kazan professzor régi jó barátságban volt. Ő is világhírű tudósnak számított, mint a legbonyolultabb szervezet, az emberi agy alapos ismerője.
Amikor legutoljára használtam ezt a berendezést, mondta a fiziológus, miközben a medencében ide-oda úszkáló állatot figyelte, egy elefánton próbáltam ki. Mire végeztem, annyira tudtam irányítani, hogy az ormányával képes volt gépelni.
Ó, nekünk nincs szükségünk ilyen mutatványra, mosolygott Kazan professzor. Én csupán ellenőrizni akarom hóka mozgását, és megtanítani őt arra, hogy ne egye meg a delfineket.
Ha az embereim elhelyezték az elektródákat a megfelelő helyekre, akkor azt hiszem, ezt megígérhetem. De nem azonnal. Előbb még néhány agytérképet kell készítenem.
Ez az agytérképkészítés lassú, kényes munka volt, nagy türelmet és hozzáértést kívánt. Saha professzor órák hosszat ült a műszer táblája előtt, és hóka viselkedését figyelte, amint alámerült, napozott, lustán körbeúzta a medencét, vagy ahogy elvette a Mike által nyújtott halat. A fejéhez erősített rádióadó mindvégig közvetítette agyműködését, hasonlóan az űrben keringő műholdhoz. A szondák által felvett impulzusokat szalagra rögzítették, úgyhogy dr. Saha közvetlenül leolvashatta a különböző mozgási tevékenységnek megfelelő elektromos jelzéseket. Végre készen állt, hogy megtegye az első lépést. Ezúttal azonban nem felfogta, hanem ő kezdett elektromos impulzusokat táplálni hóka agyába. Az eredmény lenyűgöző volt, de egyben rejtélyes is. Közelebb a varázslathoz, mint a tudományhoz. Egy gomb elfordításával, vagy egy kapcsoló elzárásával dr. Saha képes volt elérni, hogy a hatalmas állat jobbra ússzon, vagy balra. Köröket, vagy nyolcasokat írjon le a vízben, mozdulatlanul lebegjen a medence közepén, vagy kívánsága szerint bármilyen mozgást elvégezzen. Johnny fáradozása, hogy a kommunikátorral irányítsa Sputnikot és Suzit, ami valamikor olyan lebilincselő volt, most majdhogy nem gyerekesnek tűnt. Johnny azonban nem bánta. Suzi és Sputnik a barátai voltak, és inkább meghagyta nekik a választás szabadságát. Ha nem akartak engedelmeskedni neki, ami gyakran előfordult, megtehették, joguk volt hozzá. Hókának azonban nem volt más lehetősége. Az agyába táplált elektromos áram élő robottá változtatta, megfosztotta saját akaratától, és dr. Saha parancsainak végrehajtására kényszerítette. Minél többet gondolkodott ezen Johnny, annál kényelmetlenebbül érezte magát. Vajon hasonló módon az embert is befolyásolhatják? Amikor érdeklődni kezdett, megtudta, hogy ez már meg is történt, méghozzá több ízben is, laboratóriumi kísérletek folyamán. Ez a tudományos eszköz épp olyan veszélyes lehet, mint az atomenergia, ha nem hasznos célokra fordítják. Ahhoz persze nem fért kétség, hogy Kazan professzor hasznos célokra kívánja felhasználni, legalábbis a delfinek hasznára, de hogy hogyan, ez még mindig rejtély volt Johnny számára. Akkor sem lett okosabb sokkal, amikor a kísérlet egy következő állomásához érkezett. Egy nagyon furcsa tárgy került a szigetre, egy életnagyságú elektromos motor által hajtott műdelfin. A műdelfint a tengerészeti kutatólaboratórium egyik tudósa készítette 20 évvel ezelőtt, mivel nem tudta elképzelni, hogyan képesek a delfinek olyan gyorsan úszni. Számításai szerint az állatok izomzata legfeljebb 10 mérföldes óránkénti sebesség elérésére alkalmas, és ők minden további nélkül ennek a kétszeresét is megteszik. Így azután a tudós épített egy delfinmodellt, és tanulmányozni kezdte, hogyan viselkedik lemerülés és felemelkedés közben, természetesen mindenféle műszerrel felszerelve. A terv kudarcba fulladt, de a modell olyan csodálatos és remek formájú alkotás volt, hogy senkinek se volt szíve szétrombolni, még akkor sem, amikor tervezője undorodva megvált tőle. A laboratórium technikusai időről időre letisztogatták egy-egy kiállítás alkalmával, így jutott a professzor tudomására is a dolog. Rövid pályafutása alatt a modell meglehetős hírnévre tett szert. Minden embert megtévesztett volna, de amikor leeresztették Hókához a medencébe, nagyszámú nézőközönség előtt az eredmény teljes leégés volt. A kardszárnyú egy kíváncsi pillantást vetett a motoros játékra, aztán többé tudomást sem vett róla. Pontosan ettől tartottam, mondta a professzor minden különösebb csalódás nélkül. Mint minden tudós, ő is régen megtanulta, hogy a legtöbb kísérlet nem sikerül, és nem szégyelte magát, ha felsül, még ha nyilvánosság előtt történt is a dolog. Elvégre a nagy Darwin egyszer órákig trombitált egy veteményes kertben, hogy megtudja, vajon a hang befolyásolja a palánták növekedését. Valószínűleg meghallotta az elektromotor zúgását. Nos, nincs más választásunk, valódi delfineket kell csaléteknek használnunk.
Önkénteseket akár toborozni?
Tréfálkozott dr. Sahab. A tréfa azonban visszafelé sült el. Kazan professzor alaposan megfontolta a javaslatot, aztán egyetértően bólintott. Pontosan ezt fogom tenni.
A szigeten mindenkinek az az érzése, mondta Mike, hogy a professzor teljesen megőrült.
Te is tudod, hogy ez hülyeség, kelt a prof védelmére Johnny. Most mit csinál?
Azzal az elektroenkefalográffal irányítja Hóka etetését. Én nyújtok Hókának valamilyen halat, aztán dr. Sahar nem engedi, hogy megegye. A kapott áramütésektől Hóka már nem is próbálkozik többet. A prof ezt kondicionálásnak hívja. Most 4 vagy 5 csuka úszkál a medencébe, de Hóka rájuk se néz. Persze, minden más halat megeszik.
És miért lenne ettől bolond a prof?
Nos, nyilvánvaló, mit forgat a fejébe. Ha el tudja érni, hogy Hóka ne egye meg a csukákat, akkor azt is meg tudja akadályozni, hogy ne bántsa a delfineket. De hát millió bálna él még rajta kívül, mindegyiket nem kondicionálhatja.
Akármit csinál is a prof, makacskodott Johnny, annak megvan az oka. Várd ki a végét, majd meglátod.
Minden esetre szeretném, ha abba hagyná Hóka nyaggatását. Félek, hogy felbosszantja.
Elég furcsa ilyet mondani egy karszárnyúról, gondolta Johnny.
Szerintem ez igazán nem nagyon lényeges, mondta.
Mike zavartan vigyorgott, és a lábával a földet gyalulta.
Nem mondod el senkinek, megígéred? Kérdezte.
Hát persze.
Szóval elég sokat úsztam vele a medencébe, sokkal mulatságosabb, mint a te kis ebihalaid.
Johnny elképedten bámult rá, egyáltalán nem véve tudomást a Suzit és Sputnikot ért sértésről.
– És még te mondod, hogy a prof őrült? – kiáltott fel, amint magához tért. – Vagy megint beugrattál, mi? – kérdezte gyanakodva.
Mostanában Johnny nagyrészt már átlátott Mike tréfáin, de ezúttal úgy tűnt, komolyan beszél. Mike megrázta a fejét.
– Ha nem hiszed, gyere le velem a medencébe. Tudom, hogy őrültségnek hangzik, de teljesen biztonságos. Igazán.
Véletlen volt az egész. Egyszer, amikor hókát etettem, nem figyeltem eléggé, megcsúsztam a medence szélén is a vízbe estem.
Hűha, füttyentett Johnny. Lefogadom, azt hitted, véged van. Ó, meghiszem azt. Amikor felbukkantam, egyenesen hóka szájába láttam.
Kis szünetet tartott.
Tudod, nem igaz, hogy ilyen pillanatokban az embernek eszébe jut az egész élete. Semmi másra nem gondoltam, csak azokra a fogakra. Azon tűnődtem, vajon egészben jelele, vagy ketté harap.
És mi történt? Kérdezte Johnny lélegzett visszafolytva.
Nem harapott ketté. Gyengéden, éppen csak megbökött az órával, mintha azt mondaná. Ha, legyünk barátok. És azóta barátok vagyunk. Ha nem úszom vele naponta, nagyon nyugtalan lesz. Néha elég nehéz megoldani, mert ha valaki észreveszi, elmondja a profnak, és akkor vége.
Mike jót nevetett Johnny arc kifejezésén. Ijegység és egyben rosszallás tükröződött rajta.
Sokkal biztonságosabb, mint az oroszlán szelidítés, amit pedig évek óta csinálnak az emberek. És egész jó eredményt is értek el. Lehet, hogy egyszer még a nagy bálna félékhez is közel kerülhetek, mint amilyen a 150 tonnás szilás szett.
Azok legalább nem tudnak lenyelni, mondta Johnny, aki a szigetre érkezése óta elég sok mindent megtanult már a bálnákról.
Túl szűk a torkuk, csupán apró tengeri rákokat meg ilyesmiket nyelnek. Áó, ez oké, de mi a helyzet az ámbrászettel? Mint például Moby Dick. Az egy falásra le tud nyelni egy 9 méteres tintahalat.
Amint Mike belemelegedett a témába, Johnny rájött, hogy az irítség beszél belőle. A delfinek még most is csupán eltűrték őt, de soha jelét nem adták annak a gyengét szeretetnek, amivel őt elhalmozták. Johnny örült, hogy Mike végre talált egy barátot, de jobban szerette volna, ha érzelmesebb állatról lenne szó. Úgy hozta a sors, hogy sohasem láthatta Mike-ot és Hókát együtt úszni a medencébe, mivel Kazan professzor készen állt a következő kísérletre. Napokon keresztül dolgozott, magnószalagokat ragasztott össze, és hosszú mondatokat formált delfinül. Még most sem volt biztos benne, vajon közvetíteni tudja elmondani valóját. Remélte, hogy a delfinek intelligenciája majd áthidalja fordításának bizonyos hiányosságait. Gyakran eltűnődött azon, vajon mit gondolnak az állatok az ő társalgásáról, amit a legkülönfélébb forrásokból összegyűjtött szavakból épített fel. A vízbe közvetített minden egyes mondat körülbelül úgy hangozhatott, mintha legalább egy tucat delfin nyüzsögne ott, és sorjában mindegyik mondana egy-egy szót a maga módján. Ez meglehetősen rejtélyes lehetett a hallgatói számára, mivel azoknak aligha volt fogalmuk magnetofon felvételről vagy hangszerkesztésről. Ha ezekből a zajokból egyáltalán felfogtak valamit, az intelligenciájuknak és türelmüknek volt köszönhető. Amikor a repülőhal felszedte horgonyát, Kazan professzor szokatlanul ideges volt.
Tudja, hogy érzem magam?
Kérdezte dr. Keith-től, amint egymás mellett álltak az előfedélzetem.
Mintha vendégségbe hívtam volna a barátaimat, csak hogy egy emberevő tigrist engedjek közéjük.
Itt azért még nem tartunk, nevetett Keith. Becsületesen figyelmeztette őket, a tigrist pedig ellenőrzés alatt tudja tartani.
Remélem, felelte a professzor.
Valahol a fedélzeten megszólalt egy hangszóró.
Most nyitották ki a medence kapuját, úgy tűnik nem sietős neki a távozás.
Kazan professzor szeméhez emelte a látcsövet.
Szeretném, ha Saha addig nem irányítaná, amíg nem szükséges, mondta.
Na, itt jön.
Hóka elhagyta a medencét, és nagyon lassan végigúszott a csatornán. Amikor a csatorna bejáratához ért, és a nyílt vízben találta magát, úgy tűnt, teljesen megzavarodott. Többször megfordult saját tengelye körül, mint egy megpróbálva tájékozódni. Ez jellemző a hosszú ideig fogságban tartott állat vagy ember viselkedésére a szabadulás pillanatában.
Hívja ide, mondta a professzor.
Elhangzott a gyere ide jelzés delfinül, bár a kifejezés Hóka saját nyelvén nem egészen így hangzott, de azok közé tartozott, amelyeket megértett. A repülőhal felé kezdett úszni, és lépést tartott a hajóval, amikor az eltávolodott a szigettől, és az zátony mögötti mélyebb vizek felé vette útját. Nagy területen szeretnék manőverezni, mondta Kazan professzor. Biztos vagyok benne, hogy Einar, Peggy és társaik is jobbnak találják majd ezt a megoldást arra az esetre, ha menekülniük kell.
Ha jönnek egyáltalán, talán okosabbak annál, mondta dr. Keith bizonytalanul.
Nos, néhány perc múlva majd megtudjuk. Egész délelőtt folyt a rádió üzenet, úgyhogy több mérföldes körzetben minden delfinnek meg kellett hallania.
Oda nézzen!
Kiáltott fel hirtelen Keith, és nyugat felé mutatott. Fél mérföldnyire egy kis csapat delfin úszott párhuzamosan a hajó útvonalával.
Ott vannak az önkéntesei, és úgy tűnik, nem nagyon igyekeznek közelebb kerülni.
Most kezdődik a tánc, dünnyögte a professzor. Csatlakozzunk Szahához a hídon. A rádiókészüléket, amely a hóka fején elhelyezett kis dobozhoz közvetítette a jelzéseket, és felfogta a kartszárnyú impulzusait, a kormánykerék közelébe szerelték föl. Ettől aztán a repülőhal kis hídja meglehetősen zsúfoltnak látszott, de a közvetlen kapcsolat Stephen Nauru kapitány és dr. Saha között elengedhetetlen volt. Mindketten pontosan tudták, mit kell tenniük, és Kazan professzornak nem volt szándékába beavatkozni, csupán veszély esetén.
Hóka észrevette őket, suttogta Keith.
Ez nem volt kétséges. A szabadulása pillanatában mutatkozott bizonytalansága elmúlt. Akár egy versenymotorcsónak, tajtékzó nyomvonalat hagyva maga után egyenesen a delfinek felé vette útját. Érthető módon a delfinek szétszélettek. A professzor sajgó bűntudattal azon tűnődött, vajon ebben a pillanatban mit gondolnak róla, ha Hókán kívül egyáltalán gondolnak valamire. Hóka csupán 9 méterre volt az egyik csillogó, jól megtermett delfintől, amikor hirtelen a levegőbe szökött, majd nagy csobbanással visszahuppant a vízbe. Ott feküdt egy helyben, fejét ingatva akár egy ember.
– Két volt ott a büntetőközpontba?
– mondta dr. Saha, és levette ujját a billentyűről.
– Kíváncsi vagyok, megpróbálja-e újra?
A delfinek, akiket ez a bemutató minden bizonnyal meglepett és nagy hatással volt rájuk, néhány száz méterrel odébb újra egybeverődtek. Ők is mozdulatlanul lebegtek a vízben, éberen figyelve az ősi ellenséget. Hóka átesett a sokkon, és újra elindult. Ezúttal egészen lassan úszott, és egyáltalán nem a delfinek irányába. Időbe tellett, amíg a delfinek megértették a taktikáját. Nagy kört írt le a még mindig mozdulatlan delfin csapat körül. Ha az ember azonban jobban odafigyelt, észrevehette, hogy ez a kör lassan szűkül. Csak nem hiszi, hogy a bolondját járathatja velük, mondta csodálkozva Kazan professzor. Szerintem olyan közel megy, amennyire csak mer. Közömbösséget színlelve, aztán nekik ront. Pontosan ezt tette. A tény, hogy a delfinek olyan hosszú ideig helytáltak, lenyűgöző bizonyítéka volt ember barátaikba vetett bizalmuknak, és újabb példája annak, milyen bámulatos gyorsasággal tanulnak meg dolgokat. Ritkán kellett nekik valamit kétszer elmondani. Fokozódott a feszültség, amint a karszárnyú csigavonalban egyre szűkítette a kört, mint ahogy egy öreg gramofon lejátszó feje közeledik a barázdákon a tengely felé. Mindössze 12 méterre volt a legközelebbi és legbátrabb delfintől, amikor megpróbálta elkapni. A karszárnyú hihetetlenül fel tud gyorsulni, ám dr. Saha készenlétben állt, ujját közvetlenül a billentyű fölött tartotta. Hókának nem volt esélye. Értelmes állat volt, tudta, hogy megbüntették. Amikor túljutott a második sokkon, hátat fordított a delfineknek, és ellenkező irányba kezdett úszni. Ekkor dr. Saha újra megnyomott egy gombot.
Hé, mit csinál már megint?
Kérdezte a repülőhal kapitánya, aki mindvégig rosszallóan figyelte az eseményeket. Akárcsak unokaütse, Mike, nem szerette, ha erőszakoskodnak Hókával.
Hát nem azt csinálta, amit maga akart? Nem büntettem, hanem megdicsértem,
magyarázta dr. Saha.
Amíg ezt a gombot lenyomva tartom, nagyon kellemesen érzi magát, mivel néhány voltot küldök agyának élvezeti központjaiba.
Azt hiszem, már ennyi elég, szólt Kazan professzor. Küldje vissza a medencébe, megdolgozott az ebédjéért. Holnap megismételjük, professzor? Kérdezte a kapitány, miközben a repülőhal hazafelé tartott. Igen, Steve, minden nap, de csodálkoznék, ha egy hétnél tovább kellene folytatnunk. Három nap múlva nyilvánvalóvá vált, hogy Hóka megtanulta a leckét. Nem kellett többé büntetni, csak rövid elektromos örömhatásokkal megjutalmazni. A delfinek félelme is ugyanilyen gyorsan megszűnt, és egy hét múlva teljes egyetértésben megfértek Hókával. Együtt vadáztak az átony körül, hol közösen ejtettek csapdába egy rajhalat, hol pedig kiki maga szerezte meg az élelmet. Néhány fiatalabb delfin még szokásos tréfás játékba is belekezdett Hóka körül, aki nem mutatott sem sértődöttséget, sem pedig leküzdhetetlen éhséget, amikor neki-neki ütköztek. A hetedik napon Hókát nem küldték vissza a medencéjébe a delfinekkel való reggeli hancúrozás után. Amit tudtunk, megtettünk, mondta a professzor. Szabadon engedem.
Nem kockázatos ez? Kérdezte dr. Keith.
Természetesen az, de ezt előbb vagy utóbb vállalnunk kell. Ha nem engedjük szabadon, sohasem tudjuk meg, mennyit ér a kondicionálása.
És ha felfal néhány delfint?
A többiek elmondják nekünk, mégpedig hamarosan. Akkor utána megyünk, és újra nyakon csípjük. A ráhelyezett rádiókészülék segítségével könnyű lesz megtalálni. Stephen Nauru, aki a repülőhal kormánykereke mellől végighallgatta a beszélgetést, válla fölött hátra tekintett, és feltette egy mindenkit nyugtalanító kérdést.
Még ha Hókát vegetáriánossá változtatták is, mi lesz a többi ezer és ezer fenevaddal?
Nem szabad türelmetlennek lennünk, Steve, felelte a professzor. Még csak tapasztalatukat gyűjtünk, és meg lehet, hogy ezek közül egyetlen egy sem lesz a legcsekélyebb hasznára sem az embereknek, sem a delfineknek. Egy azonban biztos. Az egész pletykás delfin nemzetségnek tudnia kell most már erről a kísérletről, és rá fognak jönni, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk értük. Üzleti szempontból ez előnyös a halászok számára.
Erre nem gondoltam.
Minden esetre, ha ez beválik, Hókával van egy elképzelésem, amit bármelyik területen csupán néhány kardszárnyunk kellene alkalmaznunk. És csak nőstényeken. Ők majd megtanítják a párjukat és utódaikat, hogyha delfin tesznek, szörnyű fejfájást kapnak tőle. Steve nem volt erről meggyőződve. Bárha ismerte volna az elektromos agyingerlés rettenetes, ellenállhatatlan erejét, talán jobban megértette volna.
Akkor sem hiszem, hogy egyetlen vegetáriánus jó útra téríthet egy kannibál nemzetséget, mondta.
Talán igaza van, felelte a professzor. Éppen ez az, amit szeretnék megtudni. Ha egyáltalán megvalósítható ez a terv, lehet, hogy nem is éri meg a gyakorlati alkalmazást.
De még ha megérné is, több emberöltőre lenne szükség hozzá.
De hát az ember legyen optimista. Emlékezzék csak vissza a 20. század történelmére.
Melyik részére? Kérdezte Steve.
Elég sok minden történt akkor.
Az egyetlen érdemleges dologra. 50 évvel ezelőtt nagyon sokan egyszerűen nem hitték el, hogy az egész emberiség békében élhet egymás mellett. Nos, tudjuk, hogy tévedtek. Ha igazuk lett volna, most nem lennénk itt. Maga meg én. Ne legyen túl pessimista ezzel a tervvel kapcsolatban.
Steve-ből hirtelen kibuttyant a nevetés.
Mi olyan nevetséges? Kérdezte a professzor.
Na, csak eszembe jutott, mondta Steve, hogy már 30 éve mindig találnak kifogást, miért nem ítélik oda a Nobel békedíjat. Ha ez a terve sikerül, maga lesz az esélyes.
Amíg Kazan professzor kísérletezett és álmodozott, a természet erői nem tétlenkedtek a csendes óceán vizein, fittyet hányva akár az emberek, akár a delfinek reményére és félelmére. Mike és Johnny az elsők között néztek farkas szemet ezzel a hatalommal, egy sötét éjszakán, odakint az átonyon. Szokásukhoz híven rákra és ritka kagylókra vadáztak, és Mike ezúttal egy segédeszközre tett szert munkája megkönnyítésére.
A közönségesnél valamivel nagyobb vízálló zseblámpát hozott, amely egészen halvány kék fénnyel világított. A lámpa egyúttal az ember számára láthatatlan, átható ibolyán túli fénysugarat is kibocsátott. E fénysugár hatására különböző karálok és kagylók, mintha lágra robbantak volna, fluoreszkáló kék, arany és zöld színben ragyogtak a sötétben. Ez a láthatatlan fénysugár, akár egy varázspálca, eladdig rejtett, még nappal sem látható dolgokat fedett fel. Ahol a homokban például egy puha testű föld alatti udúja lapult, az ibolyán túli fény elárulta a parányi barázdát, és Mike újabb áldozatra lelt. A víz alatt egyszerűen megdöbbentő volt a hatás. Amikor a fiúk az átony közelében lévő korálmedencében alámerültek, a halványkék fény fantasztikus távolságban szelte át a vizet. Jó 10 méterre is láthatták a megannyi tündöklő csillaghoz hasonló, fluoreszkáló koraitokat. Annyira elbűvölte őket ez a csodálatos új játék, hogy tovább maradtak a víz alatt, mint tervezték. Amikor hazafelé készültek, észrevették, hogy az időjárás megváltozott. Addig az éjszaka csöndes és nyugodt volt, csupán a hullámok mormolását lehetett hallani, amint tustán az átonyhoz gördültek. Az elmúlt órában azonban feltámadt a szél, szeszélyesen nyargalt minden irányba, és az óceán hangos dübörgéssel zúgott. Elsőnek Johnny vette észre a változást, amikor kimászott a medencéből. Az átony mögött szinte megfoghatatlan messzeségben egy halvány fénycsík szelte át a hatalmas víztömeget. Egy pillanatig azt hittett talán egy hajó, aztán rájött, hogy ahhoz túlságosan elmosódott és alaktalan, akár egy kötpára. – Mike! – súgta izgatottan. – Mi az ott kinn az óceánon? Mike válasza nem volt valami bíztató. Meglepetésében nagyot füttyentett, és mint egy védekezésül közelebb húzódott Johnnyhoz. Szinte nem hittek a szemüknek, csak bámulták, amint a köd egyre sűrűsödik, nagyobbodik, körvonalai már mind jobban kirajzolódnak, és egyre magasabbra és magasabbra kúszik az égbolton. Néhány perc múlva többé már nem csak egy halvány fénycsík volt az éjszakában, hanem tűzoszlop, amely a víz felszínén közeledett feléjük. A látvány mindkettőjüket szinte megbabonázta, félelemmel vegyes bámulattal töltött el, az ismeretlentől való félelemmel, amelytől az ember sohasem szabadulhat, mert a világegyetem csodái végtelenek. Fantáziájuk nekilódult, képtelen, vad gondolatok kergették egymást. Végül Mike kissé megkönnyebbülten, de eléggé meggyötörten felnevetett. Ó, tudom mi ez, mondta. Vízoszlop, már láttam ilyet, de sohasem éjszaka. Mint minden titok esetében a magyarázat egyszerű volt, ha az ember már ismerte. A csoda azonban nem tűnt el, és a fiúk megbűvölten bámulták a forgó vízoszlopot, amint felszippantotta az óceán billiónyi csillogó lényét, és szétszórta őket az ég felé. Több mérföldre lehetett tőlük, mert Johnny nem hallotta a hullámok dübörgését. Aztán az egész egyszerre csak eltűnt a kontinens irányába. Mire a fiúk magukhoz tértek a megdöbbenéstől, a közeledő dagály már a térdükig emelkedett. Jó lesz indulni, különben úszhatunk hazáig, mondta Mike. Majd elgondolkodva még hozzátette, mi alatt a sziget felé gázolt. Nem szeretem az ilyesmit. Rossz időt jelent. Akármi belefogadok, hogy nagy szélre számíthatunk. Hogy ez mennyire igaz volt, az csak másnap reggel kezdték tapasztalni. Még a meteorológiában teljesen járatlanok számára is borzalmas képet nyújtott a televízió képernyője. A csendes óceán nyugati részét, mint egy 1000 mérföld szélességben hatalmas örvénylőköt felhő borította. A meteorológiai űrállomás kameráin, amelyek a magasból rögzítették a jelenséget, szinte teljesen mozdulatlannak tűnt. Ez azonban csak a látszat volt, amelyet a kötfelhő nagysága okozott. Ha az ember jobban szemügyre vette, néhány perc múlva jól láthatta, amint a spirális felhősávok földgolyónk peremén keresztirányban nagy sebességgel áramlanak. A szél, amely hajtotta őket, óránként 150 mérföldes sebességgel szágódott. Queensland partjain emberemlékezet óta nem volt ilyen nagy erejű hurikán. A Delfin szigeten mindenki szinte szünet nélkül a televízió képernyőjét figyelte. A komputerek, amelyek előre jelezték a vihar alakulását, óránként tájékoztattak az időjárás pillanatnyi helyzetéről, de a nap folyamán alig történt változás. A meteorológia ekkor már exakt tudomány volt. A szakemberek teljes bizonyossággal meg tudták állapítani, milyen idő várható, de még nem sokat tehettek ellene. A sziget lakók már nagyon sok vihart átéltek, Az általános hangulatra inkább az izgatottság és éberség, semmint az ijegység volt jellemző. Szerencsére apály lesz, amikor a hurikán eléri a tetőpontját, így nem fenyeget annak veszélye, hogy a hullámok végig söpörnek a szigeten, mint azt a csendes óceán más partvidékén tették. Johnny egész napon át a biztonsági óvintézkedéseknél segített. Mindent, ami mozdítható, tető alá vittek, az ablakokat bedeszkázták, a bárkákat, amennyire csak tudták, partra vontatták. A repülőhalat 4 súlyos horgony tartotta, de a biztonság kedvéért, nehogy a vihar elsodorhassa, kötelekkel még a szigeten álló pandanusokhoz erősítették. A halászok azonban nem aggódtak túlzottan bárkáik miatt, mivel a kikötő a sziget védett oldalán épült. Az erdő részben felfogja majd az orkán vaderejét. A levegő forró és nyomasztó volt, szellő sem rebbent. Jóformán nem is volt szükség a televízió képernyőjére és a keleti zónából folyamatosan érkező időjárás jelentésekre. Enélkül is tudta mindenki, hogy a természet óriási produkcióinak egyikére készül. Az égbolt tiszta és felhőtlen volt ugyan, a vihar azonban már előre küldte hírnökeit. Egész nap vadhullámok ostromolták a zátony külső oldalát, míg végül az egész sziget remegni kezdett a vízvad ostromától. A sötétedés beálltával az égbolt még mindig derült volt, a csillagok szinte szokatlanul fényesen ragyogtak. Johnny Nauruék beton és alumínium bungalója előtt állt. Mielőtt belépett, még egy utolsó pillantást vetett az égboltra, és akkor a hullámok dübörgésén túl egy új hang ütötte meg a fülét. Még életében nem hallott ehhez hasonlót, mint egy hatalmas állat fájdalmas nyögése. A füllet meleg este ellenére végigszaladt a hátán a hideg. Aztán kelet felé meglátott valamit, ami végképp megfagyasztotta erejében a vért. Egy egybefüggő, koronfekete fal kúszott fel az égboltra, szabad szemmel is látni lehetett, amint egyre feljebb emelkedik. Johnny hallotta és látta a hurikán előjeleit, úgyhogy percig sem habozott tovább. Éppen érted indultam, mondta Mike, amikor Johnny gondosan becsukta maga mögött az ajtót. Ezek voltak az utolsó szavak, melyeket még meghallott, aztán hosszú ideig semmit. Néhány másodperc múlva az egész ház megremegett. A nyomában keletkezett hang hihetetlen erőssége mellett megdöbbentően ismerős volt. Johnny egy pillanatra visszaemlékezett kalandjának a kezdetére. Eszébe jutott a Santa Anna légsűrítő motorjainak dübörgése. A zúgó hurikán lehetetlenné tett mindenfajta beszélgetést, és szinte hihetetlen, de a hang erőssége még csak tovább fokozódott, mert olyan áradat zúdult a házra, amit Johnny addig elképzelni sem tudott. A szolid esik ige szóba sem jöhetett ennek kifejezésére. A tetőn és a falakon keresztül hatuló hangból ítélve a lezúduló áradatnak már a tömegétől is megfulladna az ember, ha ugyan előbb agyon nem üti. Mike családja azonban teljes nyugalommal viselte el mindezt. Sőt, az apróságok a televízió előtt kuporogtak és a képernyőt bámulták, noha egyetlen szót sem lehetett érteni. Mrs. Nauru békésen kötögetett, boszorkányos ügyességgel, amit még fiatal korában tanult, és ami máskor mindig elbűvölte Johnnyt, mivel még soha senkit nem látott így kézi munkázni. Most azonban túlságosan is izgatott volt ahhoz, hogy figyelni tudja a kötőtük bonyolult mozgását és a pamut varázslatos átalakulását, amint zokni vagy pulóver lesz belőle. Johnny az őt körülvevő zenebonából megpróbálta kitalálni, mi történik odakint. Az orkán biztosan gyökerestül tépi ki a fákat, darabokra töri a bárkákat, sőt, még a házakat is romba dönti. De a szél üvöltése és a víz szüntelen, fülsiketítő harsogása minden más hangot elnyomott. Akár ágyuk is dönöghettek volna odakint, senki sem hallotta volna. Johnny Mike-ra nézett, egy kis biztatást remélve. Valamiféle jelzést várt, hogy minden rendben, hamarosan elmúlik a vihar, és az élet visszatér a megszokott kerékvágásba. Mike azonban csak a vállát vonogattam, aztán egy néma játékot rögtönzött. Láthatatlan búvár szemüveget tett föl, és nem létező légzőpipán keresztül vette a levegőt. Johnny azonban egyáltalán nem találta mulatságosnak a dolgot. Eltűnődött vajon, mi történik a sziget többi részén? De valahogy minden olyan megfoghatatlan volt a számára, kivéve ezt az egyetlen helyiséget és benne az embereket. Úgy tűnt, mintha egyedül csak ők élnének itt, és a hurikán személy szerint ellenük indított volna támadást. Így várhatta Noé és családja is az őket körül ölelő hatalmas áradatot. Johnny sohasem hitte, hogy egy szárazföldi vihar is megijeszteti, elvégre az csupán szél és eső. De a démoni erők tombolása a gyenge kis erőt körül, amelyben menedéket keresett, felülmúlt minden képzeletet. Ha valaki azt mondta volna, hogy a vihar az egész szigetet kifújja az óceánra, bizonyára elhiszi. Az orkán zúgásán túl hatalmas csattanás hallatszott, de hogy közele vagy távol, azt lehetetlenség volt megállapítani. Aztán hirtelen kialudtak a lámpák. A teljes sötétség és a tetőfokát elérő orkán, ez volt Johnny addigi életének egyik legborzalmasabb pillanata. Amíg láthatta barátait, még ha nem is beszélhetett velük, úgy, ahogy biztonságban érezte magát. Most azonban magára maradt az üvöltő éjszakában, tehetetlenül a természet ilyen erőivel szembe, melyek létezéséről eddig nem is álmodott. Szerencsére csak néhány másodpercig tartott a sötétség. Mr. Nauru felkészült a legrosszabbra is, egy elemes lámpát tartott készenlétben. Amikor újra világos lett, és kiderült, hogy semmi sem változott, Johnny elszégyelte magát előbbi félelme miatt. Hiába dühöng hurikán, az élet megy tovább. Most, hogy nem volt televízió, a kicsik játszani kezdtek, képes könyveiket olvasgatták. Mrs. Nauru folytatta a kötést, mielőtt férje a Világélelmezési Szervezet egy Ausztrália halászatáról szóló vastag térképekkel, táblázatokkal és statisztikákkal illusztrált beszámolóját böngészte. Amikor Mike felállította a dáma játékhoz a bábokat, Johnnynak nem volt nagy kedve a viadalhoz, de megértette, hogy Mike javaslata észszerű. Az éjszaka lassan vánszorgott előre. A hurikán időnként egy-egy pillanatra alább hagyott, és a szélzúgása is csendesült valamit, úgyhogy kiabálva meg lehetett érteni egymás szavát. Senki sem kísérletezett a beszéddel. Mit is mondhattak volna? Az őrült harsogás rövid időn belül úgyis visszanyeri korábbi erejét. Éjfél körül Mrs. Nauru felállt, eltűnt a konyhában, majd néhány perc múlva egy kancsó forró kávéval, 6 bádogbögrével és egy tál különféle apró süteménnyel tért vissza. Johnny eltűnődött, vajon ez lesz az utolsó feladat az életében, de azért jó étvágya levett, aztán folytatta Mike-kal a vesztes játszmákat. A dühöngő orkán csak hajnali 4-kor, mint egy 2 órával napfölkelte előtt kezdett alább hagyni. Ereje lassan csökkent, a megszokott zúgó szélviharrá szelidült. Egyidejűleg az eső is csöndesült, többé már nem volt az az érzésük, hogy vízfal alatt élnek. 5 óra felé még érkezett ugyan néhány vad széllökést, épp olyan dühöngő erővel, mint a korábbiak, de ezek már a távozó hurikán utolsó rohamai voltak. Amikor a nap fölkelt a megtépázott sziget fölött, már ki tudtak menni a levegőre. Johnny felkészült a legrosszabbra, és nem is csalódott. Amikor Mike-kal együtt keresztül vergődtek a több tucat kidöntött fán, melyek elzárták az egykor jól ismert ösvényeket, szembe találkoztak a többi sziget lakóval, akik, hasonlóan egy lebombázott város lakóihoz, kábán tébláboltak a szabadban. Sokan megsebesültek, vagy a fejük volt bepólyálva, vagy a karjuk felkötve, de szerencsére súlyos sérülések nem történtek. Az igazi csapás az anyagi károkban mutatkozott. Az összes villanyvezeték leszakadt, bár ezeket gyorsan helyre lehetett állítani. Sokkal nagyobb baj volt, hogy tönkrement az áramfejlesztő telep. Egy farong állta meg, amely nem csak egyszerűen kidőlt, hanem előbb 90 métert repült, aztán, mint egy óriási furkosbot, rázuhant az épületre. Még a mellette álló dízelüzem is megrongálódott. A legrosszabb még hátra volt. Az éjszaka folyamán a szél váratlanul nyugatra fordult, és a szigetet az egyébként védett oldaláról támadta. A halászbárkák nagy része elsüllyedt, többet az orkán kisodolt a partra. Azok már csak tűzifának jók. A repülőhal az oldalára dőlt, jó része víz alá került. Még rendbe lehetett hozni, de hetekbe került, amíg újra vízre szállhat. A romok és a pusztulás ellenére sem látszott senki túlságosan letörtnek. Johnny először meglepődött ezen, aztán lassan megértette az okát. A nagy korálzátony lakói számára a hurikán egyike volt az elkerülhetetlen természeti csapásoknak. Akik itt telepedett le, annak fel kellett készülnie, hogy megfizeti az árát. Ha nem vállalta, bármikor máshová költözhet. Amikor Johnny és Mike rátalált, Kazan professzor éppen a Delfin medencét körülvevő megrongált kerítést vizsgálgatta.
Ez legalább 6 hónapos késedelmet jelent, mondta, de majd csak kiheverjük. A felszereléseket mindig pótolni lehet, az embereket és a tudást azonban nem. És ezek megmaradtak.
Mi a helyzet Oscarral? Kérdezte Mike. Süket, amíg nem lesz újra áram, de az összes memória áramköre érintetlen.
Ezek szerint egy ideig nincs tanulás, gondolta Johnny. A gonosz szél legalább valami jót is hozott.
Ám bár jóval több bajt is okozott annál, mint amit eddig bárki is felmért.
Tessy nővér, a masszív, életre való asszony teljes kétségbeeséssel nézte gyógyszerkészleteinek átázott roncsait. Vágások, zúzódások, még törött végtagok esetén is el tudta látni a betegeket, mint ahogy azt tette a mai nap hajnaláig. De súlyosabb bajokon már nem nagyon tudott segíteni. Egyetlen fiola penicillinje sem maradt. Az orkán okozta gyászos helyzetben, a hőmérséklet csökkenésben, megfázásokra, lázesetekre, talán még súlyosabb panaszokra is számíthatott. Nos, legjobb lesz, ha nem vesztegeti az idejét, és rádjon utánpótlást kér.
Gyorsan összeállította azoknak a gyógyszereknek a listáját, melyekre korábbi tapasztalatai szerint az elkövetkezendő néhány napban szüksége lesz. Aztán a hírközlő központba sietett, ahol azonban újabb csapás érte. Két elcsüggett technikus forrasztópálkákat melegített egy hordozható petrolgáz tűzhelyen. Körülöttük nagy halom drót és összetört szerszámok, melyeket a tetőn keresztül zuhanó pandanus fa ágai fogtak közre.
Sajnáljuk, Tess, mondták mind a ketten. Ha a hétvégéig helyre tudjuk állítani az összeköttetést a kontinenssel, az kés csoda lesz. Mostantól kezdve visszatérhetünk a füstjelekre.
Tessy végig gondolta a helyzetet.
Nincs más választás, mondta. Hajót kell átküldenünk.
Mindkét férfi keserűen felnevetett.
Hát nem hallotta? Kérdezte az egyikük. A repülőhal félig elmerült, a többi meg a sziget közepén, a fák között parkol.
Amikor Tessy ezt meghallotta, kis túlzással, de csak egy egészen picivel, sokkal tehetetlenebbnek érezte magát, mint bármikor azóta, hogy a főnővér még mint zöldfülű gyakornokot egyszer alaposan rendre utasította. Csupán abban reménykedhetett, hogy senki sem betegszik meg, amíg helyre nem állítják az összeköttetést. Estig azonban egy sérült, üszkös lábat kellett ellátnia. Aztán a professzor sápadtan is reszkedve állított be hozzá.
Tessy, legjobb lesz, ha meghőmérőz. Azt hiszem, lázam van.
Tessy már éjfél előtt biztosan tudta, hogy a professzornak tüdőgyulladása van.